Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Gödöllőn tartották a Focolare mozgalom találkozóját, a Máriapolit. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Az idei nagyszabású Máriapolit, a Focolare mozgalom éves találkozóját ezúttal a Gödöllői Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen rendezték meg, július 9-e és 13-a között, ahová az egész országból érkeztek résztvevők. Különös technikai újdonság volt, hogy a Máriapoli.hu honlap segítségével már hónapok óta együtt készültek a szervezők és résztvevők, valamint a rendezvény közben is folyamatosan lehetőség nyílt a programok, helyszínek, csoportok felől tájékozódni. Számos választható program, tematikus fórum, sportolási lehetőség, teaház, filmklub és táncház adott lehetőséget a találkozásra és kapcsolódásra. Augusztus 20-án újra szélesre tárja kapuit a pécsi püspökség. A Pécsi Egyházmegye családi fesztiválja, a Kovász egésznapos rendezvényére nagy szeretettel hívják és várják a fiatalokat, gyermekeket, időseket, családosokat, de egyedülállókat egyaránt. A Kovász fesztivált 2022-ben Felföldi László pécsi megyés püspök hívta életre, azzal a szándékkal, hogy ahogy kovásztól meg kell a kenyér, úgy kelljen meg, növekedjen és gazdagodjon Jézus Krisztus szeretetében az egyházmegye egyházközségeinek közössége. A fesztivál színes programokkal, tárlatvezetésekkel, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a családok minden tagját Pécs történelmi belvárosának szívében, a pécsi püspökség helyszínein, a Rózsakerttől a püspöki palotáig. Visszatért a földre Kapu Tibor, a magyar kutató űrhajóst és társait szállító SpaceX kapszula kedden Kalifornia partjainál rendben landolt. Miután hajóra emelték a járművet, a négy fős legénység elhagyta az űrkapszulát. Az űrhajósokat Houstonba vitték, ahol regenerációs programban vesznek részt. Ipari parkként képzeli el a Dunai Vasmű területének jövőjét a kormányzat. A Dunai Vasmű területén a hozzátartozó kikötő, az infrastruktúra és a vasutak is állami tulajdonban lesznek. Az üzem épületeire pályázatot írtak ki. Vádemelést javasol a rendőrség a Momentum híd foglalása ügyében. A BRFK közleménye szerint a csoportosan elkövetett közérdekű üzem működése megzavarásának kísérlete gyanújával indított nyomozásban 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Kisebb szívműtéte volt a nemzetgazdasági miniszternek. Nagy Mártonnál egy vele született rendellenesség miatt végezték el a beavatkozást a Városmajori Szívklinikán. A mai napon kezdődik a nyári szezonális ellenőrzés. A Nébih szakemberei a többi között lovastáborokat, fröccsteraszokat, valamint a grillezésre szánt húsok előállítóit és a helyi termelői piacokat is vizsgálják. Az egyik legszigorúbb szankciós csomagját készül bevezetni Oroszországgal szemben az Európai Unió, jelentette ki a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint a külügyek tanácsa már közel állt a 18. szankciós csomag elfogadásához, amelyre várhatóan a mai napon kerül sor. Az amerikai elnök vámtarifákkal kapcsolatos ultimátuma, valamint az Ukrajnának ígért új fegyverszállítmányok csak a háború meghosszabbítására fogják ösztönözni Kijevet, jelentette ki az orosz elnöki szóvivő. Dmitrij Peszkov közölte, a kijelentések értelmezéséhez időre van szükségük, és ha szükségesnek ítélik, Vlagyimir Putyin elnök reagál majd rájuk. A szlovák miniszterelnök szerint az ország gázellátásának biztosítására megoldást jelenthetne, ha 2034-ig mentességet kapna az orosz gáz 2028-tól tervezett uniós import tilalma alól. Robert Fico ezért kérte az Európai Unió 18. szankciós csomagjáról szóló szavazás elhalasztását. Végül az időjárásról. Az ország északkeleti felén kétharmadán szakadozik, csökken a felhőzet. Így arrafelé a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. A délnyugati déli ország részben a nap nagy részében felhős borult marad az ég. Arrafelé többfelé várható eső és zápor. A maximum hőmérséklet ma 24 és 29 fok között alakul. Az Alföldön tartósabban mérhetünk melegebbet is. A csapadékosabb tájakon néhány fokkal hűvösebb marad az idő. Estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Gárdonyi Géza. Eredeti nevén Ziegler Géza, Gárdony a Gárd pusztán született 1863. augusztus 3-án, és Egerben halt meg 1922. október 30-án. Író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. Sajátságos egyedi alakja irodalmunknak. Átmenetet képez a 19. századi anekdotikus romantikus stílus és a 20. század stílus irányai között. Műveiben felelhetők a szecesszió, naturalizmus, szimbolizmus jegyei. Pályafutását 1881-ben tanítóként kezdte, majd újságíró lett. 1887-től Egerben telepedett le, és itt szentelte életét szépírói munkásságának az egri remete, vagy a láthatatlan ember, ahogy regénye után nevezték. Írt novellákat, elbeszéléseket és történelmi regényeket, mint például az egri csillagokat, a láthatatlan embert és az Isten rabjait. Drámaíróként is igen jelentős, sőt, ő is lefordította Dante isteni színjátékát, mint Babits Mihály. Hegedűs Géza a magyar irodalom arckép csarnoka. A következőket írja Gárdonyi Gézáról. A múlt század 40-es éveiben élt Bécsben egy magyarországi származású Ziegler Sándor nevű lakatos mester. Munkája nyomán már jómódú polgárnak számított, amikor 1848-ban kitört a háború a császár és a forradalomra kelt magyar nemzet között. Ziegler Sándor választott és hazajött Magyarországra, saját költségén fegyvergyárat szervezett a Szabadságharc honvédei számára. Kossuth és Petőfi is nagyra becsülte hazafias hevületét és hasznos munkáját. A Szabadságharc bukásával természetesen tönkrement. Ettől kezdve cséplőgépjavító mesterként hánykolódott uradalomról uradalomra. Akármilyen keveset keresett azonban, inkább magától vonta meg a falatot, de jó iskolákban tanítatta öt fia közül a korán értelmesnek mutatkozó Gézát, lehetővé téve, hogy a kitűnő sárospataki gimnáziumban, majd a nemrég budapesti Egyesült Fővárosban végezze középiskoláit. Egyetemre azonban már nem tellett. Ziegler Gézából tehát csak tanító lehetett, annak is indult. De a korán tehetséget eláruló fiú már diákkorában verselt, kezdő tanító korától kezdve prózát írt, hamarosan belekerült az irodalomba, ahol szinte azonnal észrevették. Magyar nevet akart választani magyarság tudatához, az apai 48-as emlékhez, a hazaszeretethez, amely nála kezdettől fogva azonos volt a népszeretettel. Történetesen Agárdon született, apja akkoriban éppen ott javította a mezőgazdasági eszközöket, és a közeli Gárdonyban anyakönyvezték. Innen vette a gárdonyi nevet, amelyet felettébb népszerűvé tett, olyannyira, hogy mindmáig a legnépszerűbb, a legtöbbet olvasott magyar írók közé tartozik. A 80-as években otthagyja a falusi tanítóskodást, és feljön Budapestre írónak és újságírónak. Világnézete kezdettől mindvégig sok elemet ötvözött. Világéletében filozófiai izgalomban él, erősen hat rá Schopenhauer pesszimizmusa, de ugyanakkor mélységes részvéttel áll minden emberi bánat mellett. Ráadásul egy sosem múló bánatú, nagyon rossz házasság szakadatlan boldogságkeresővé teszi, aki valójában nem hisz a boldogság lehetőségében. Ilyen módon a magyar irodalom egyik legzavarosabb lelkiéletű írója, akinek az élete tele van pálfordulásokkal, aki egyre inkább elidegenedik az emberektől, és közben olyan szépen, világosan, egyszerűen és mégis gazdag lírai árnyaltsággal ír emberekről, helyzetekről, elmúlt korokról és a maga körül látott szenvedő lelkekről, mint kevesen abban az időben. Az első budapesti években nehezen boldogul. Ponyvaregények írására kényszerül, majd megírja a magyar paraszti élet paródiáját, a Göre Gábor könyveket. Ezekkel lesz népszerű, és idővel ugyanúgy szégyelli Göre Gábor kalandjait, mint a ponyvaregényeket. Szemére hányják, és maga is úgy érzi, hogy megrágalmazta, ostobának mutatta be a népet. Ez csak részben igaz. A Göre Gábor történetekben egy jó szatirikus is megindult, de ezt az utat nem folytatta. Első jelentékeny regénye a haladó eszmék hősének tragikumát ábrázoló A lámpás már Móricz Zsigmondot előlegzi, és szemléletében a két évtizeddel később fellépő Adivarrokon. Sajnos az eszmeileg kitűnően elgondolt történet túlontúl elnagyolt, hozzá sem érhető írójának későbbi szerkesztés és stílusbeli remekeihez. A 90-es években azonban már népszerű, és az újat akarók a maguk társának érzik. Egerben járt tanítóképzőbe, és akkor ott barátkozott össze az egri Bródi Sándorral. Életpályájuk összefonódott. Hol jó barátok, hol riválisok, olykor fegyvertársak, olykor ellenségek. Bródi lelkesedik Gárdonyiért. Hamarosan hozzájuk csatlakozik a Párizsból hazatért, mindkettőjüknél műveltebb, irodalmi dolgokban tudományosan képzett Ambrus Zoltán. Majd Gárdonyi egyre többet jár Pestre, de Egerben találta meg otthonát. Ott él, mint halálig magányos, különc életet, bajlódik lelke gondjaival, kitalál egy titkos írást, amellyel naplóját írja. Ezt a titkos írást csak mostanában fejtették meg, írja Hegedűs Géza. Lehetséges, hogy érdekes vallomások fognak benne kiderülni, ha végre elolvassák ezt az évtizedekig vezetett naplót. Ott az egri magányban írja regényeit és novelláit, olykor színjátékait, és amit ír, azt az olvasók lelkes szeretettel fogadják, mert amit Gárdonyi ír, az lehet zavaros filozófiájú, lehet olykor nyomasztóan reménytelen, de olyan kellemes olvasmány, hogy a gyönyörködő olvasó alig veszi észre, milyen komor, amit mond. Legtökéletesebben megformált írásai a novellák, főleg azok, amelyekben a paraszti világról ír. Versei gondosan megfogalmazottak, de jelentéktelenek. Ezekben a költő konzervatív hajlandóságai nyilvánulnak meg. Az a Gárdonyi, aki prózában Bródi mellett áll, és előkészíti Móricz Zsigmondot, merőben idegen, sőt ellenséges maradt Adi és a nyugat modernsége iránt. A társadalmi regényeiben igen sok a kifejezetten modern törekvés, a társadalom egyre kevésbé érdekli, de nagyon sokat tud a lelki élet egyensúlyának megbomlásáról. Rossz családi élet, öngyilkosságig vívő belső meghasonlottság, gátlásokkal teljes boldogságkeresés, félelem a női szeszélytől, ez az igazi Gárdonyi világ. Ide tartozik a Hosszú hajú veszedelem című novellás kötete is. Ezekben is kísért az idill vágya, és éppen ez a vágy lesz a finom lélektani ábrázolás tárgya. Leghibátlanabb regényei azonban azok, amelyekben a szerelem ábrázolása egyesül a felidézett múlt képeivel, a történelmi regények, az egri csillagok, a láthatatlan ember és az Isten rabjai. Ezekben a társadalom ábrázolás pasztelszerű háttér, de lírai erővel érzékelteti a régi korok atmoszféráját, amelyen belül örök örömöket és örök bánatokat okoz az örök szerelem. Az egri csillagok ráadásul az igazi hazafias pátosznak, és a legszebb emberi erénynek olyan nagy epikája, hogy a múló évek alatt leszállt az ifjúság körébe. Mindmáig legnépszerűbb ifjúsági regényeink egyike. Az egri magányban élő író egyre idegenebbé vált egykori barátaitól is. Gárdonyi Géza titkos naplója. A kötet Korompai János muzeológus közreműködésével készült, a titkos írás megfejtői Gilice Gábor és Gyürk Otto. Ennek a műnek a tartalma, a titkos napló története, illetve napló 1915 és 22 között, Morfiumcseppek, az egyik fejezetcím, mesterkönyv, címszavak a drámáról, a természet kalendáriuma, más szóval a szót, két beszédvázlat, továbbá egy eligazító, Gárdonyi titkos írásos feljegyzéseinek olvasásához. A titkos napló története. Közel 50 esztendeig nyugtalanította, izgatta az érdeklődők figyelmét az a vaskos kötet, melyet Gárdonyi Géza titkos írással írt. Mint rejtélyes és féltett relikviát őrizték az Egri Emlékmúzeumban, s mivel tartalmát, használt, valamint latinbetűs címfeliratának értelmét nem ismerték, titkos naplónak vélték és keresztelték el. Megfejtése egyre kilátástalanabb vállalkozásnak tűnt. Az első próbálkozók, köztük neves tudósok, sorra csődöt mondottak. Nem tudtak mit kezdeni a sajátos, minden korábbi hasonlótól elütő írásrendszerrel. Csak távolról hasonlított a régi magyar rovás íráshoz, egyesek asszír, ind, héber, egyiptomi elemek követhetetlen furcsa keveredését látták benne. De az író családtagjai is majdnem ugyanúgy találgatásokra kényszerültek, mint a rejtjeles írások szakértői. Hogy tudhatták volna, mi lappang a kalligrafikus ábrák mögött, amikor erről az író nekik sem igen beszélt? Egyik fia József úgy tudta, s azt állította, hogy tibeti írása, vagy ahogy a családban nevezték tibetői kulcsát, apja magával vitte a sírba. A Gárdonyi műveket kedvelő olvasók, kutatók, muzeológusok azonban nem akartak, nem tudtak belenyugodni ebbe. A kortársi emlékezésekhez fordultak tanácsért. Újra és újra elhangzott hát a kérdés, vajon milyen meglepetést tartogatnak a titkos írásos feljegyzések. Mert közben kiderült, hogy nem egyetlen kötetet, hanem a naplószerű füzetek, noteszek egész sorozatát kellene megfejteni, ha tudni lehetne, hol lelhetők föl ezek. S amíg a kérdések, illetve a válvonogató hevenyészet válaszok megfogalmazódtak, az író személyisége körül gyűrőző, tetszetős hamis legendák furcsa epizódjává nőtt a titkos írás is. Csak úgy, mint Gárdonyi nőgyűlöletére, egyre zártabb, menekülőbb természetére, különc hajlamaira, misztikus elrévedezéseire, zárt spalettás és tetővilágításos szobájára utaló felszínes híresztelések. Újra és újra elhangzott hát a kérdés, vajon milyen meglepetést tartogatnak a titkos írásos feljegyzések. Most megláthatjuk. Vázlat a tervezett egri díszpolgárrá avatásra. 60 éves jubileum. Ezt írja Gárdonyi a titkos naplójában. Soha semmiféle parádénak előficánkolója nem voltam. Ha vannak értékek a munkáimban, nem az én értékeim, hanem nemzeteméi. Amit Isten nekem erőnek adott, hogy alkossak, nem nekem adta, hanem nemzetemnek. A díszpolgárságról szóló levél értelme. Nem születhetik mindenki egerben, de mindenki lehet egrivé, aki a hazáját úgy szereti, mint akik itt születtek. Tehát egy részlet, egy mondat részlete következik. Minden egri díszpolgár díszpolgár, s hogy önök nekem ezt külön papíroson is. És itt három pont következik. Eger nevét én letisztítottam a portól, és új aranyrámába foglaltam. A szőlővessző, mely idegenből hozva itt egri tőkévé válik, és egri bort terem, én is ilyen szőlőtőke vagyok. A római polgár címet pénzen is vették, mert ennek a címnek Róma dicsőségében való részjoga volt, mely dicsőség szinte homlokán ragyogott. Egernek is van dicsősége, amely kell, hogy ott ragyogjon minden egri polgár homlokán. A Bővítések című fejezetben ez található többek között. Mikor a felzavart víz leülepedett, akkor meríts újból. A felzavart gondolatra is hadd ülepedjen le, s azután fogj munkába. Könnyebben dolgozol, és többet, jobbat. Amiben nincs játék, nincs művészet. Könnyű vonóval lehet csak játszani. A szavak képzetek játéka a gyönyörködtető. Leginkább a refrénszerű repetíciók teszik játékossá a művet. Mixát szinte körültáncolja minden témáját, és így prózában is keletkezik olyan féle könnyűség, mint a népdalé. Ugyanakkor azt írja, szárnyon, ne tehervonaton. Szó sohasem mondhat annyit, mint a sejtelem. A hegedű semmibe vesző piánója hatásosabb a forténál, mert többet sejtett, mint mond, a végtelenség területére megy át. Hasonlítás. Ha keveselled, amit mondani tudsz valakiről, például üdvözlő írásban, vagy valamiről írni kell cikkben, csak hasonlatokra gondolj. A hasonlat mindig bővít, szépít, világosít. Hasonlítással jellemez. Deák Ferenc szemöldök, vagy Liszt Ferenc haj, Kovács kéz, hentes has, oly illatos, mint a rét kaszálás után. Átvilágít rajta a gondolat, mint a liget fáin a nyugvó napsugara. Vagy például oly tudós, hogy szinte azt vélni szemüveggel született. Határozó, jelző. Gyermek. 13 éves vékony lábszárakon áll, de nagy lábakon, mintha tévedésből az apja lábait hozta volna el a maga lábai helyett. Nyílt szem, gondolattalan, mikor még a szem nem hunyorít el gondolatokat, boldog arcú. Kisvárosi ember. Azt véli, hogy a műveltség zongora ismeret, beiratkozik a dalárdába. Szokás. Egy szenvedélyes pipás, aki azonban mindig valami büdös dohányt szí. A gyermekek, akik a közelében nőnek fel, örökre mentve vannak a dohányzás ostoba szokásától. A Stílus nyelv című fejezetben közmondások a világ népénél, tűt keres szénabogjában, gyenge mondásnál többet ér a hallgatás. Új mindenben ez a fejezet cím. Az igazi író nem a meglevő szókészletből dolgozik, hanem maga alkot új kifejezéseket szinte minden mondatában. Ezt írja a következő gondolatcsokorban. Mikor szeretettel szemlélünk nőt, arca részeinek legkisebb változása, mozdulata, színe, szinte a pórusa is érdekelnek. Az írásról, ha már végigjavítottad, olvasd el, és bámulni fogsz, mennyi hiba maradt. Halál után nincs javítás, csak bírálat. Ha a mű örök, a hibája is örök. Könyvkiadás. Nem szabad kiadnod olyan könyvet, amely az előbbiekhez képest esés. Voltaképpen csak azt volna szabad kiadnod, amelynek elmaradásával vesztene az emberi művelődés. Verset éppenséggel nem volna szabad kiadnod, csak ha már évekig nem látsz rajta javítani valót. Rossz cím a jó művön, olyan, mint elegáns emberen rongyos kalap, vagy márványpalotán zsúbfedél. Boldogságaim közt ismerem találni egy kéziratot, amelyet nem adtam ki, noha jó. A kibocsátott iratok látása nem szerez ilyen kellemes érzést. Addig van hatalmadban, amíg a fiókodban. Azután már ő szól bele a te sorsodba. Címszavak a drámáról, melegség. Csak a mély, nagy érzésre fundált mű az örökké való. Dráma témának is bizonyára az a jó, amelyikben a közönség csak az első jeleneteket nézi, a többit már érzi. Akaratok harca. A népnek cselekmény kell, a nőknek szenvedély, a műértőnek karakter. Gorombáskodni goromba szavakkal minden paraszt tud. Tessék úgy, hogy még meg is köszönjék. Ne írd virág, bogár, fa, hanem írd tulipán, pók, cseresznyefa. Név más helyett mondd magát a nevet vagy névszót, ha nem személyre vonatkozik. Művészi tolalkotásaiban névmás alig fordulhat elő. Fantáziánk szegénységére vall a mindennapi életben is a köszönések, üdvözlések egyformasága. Mondd és írd, örömmel üdvözlöm, gyönyörű jó napot, boldog szép jó estét, a szerencse angyala kísérjen, Isten boldogító angyala lebegjen házad felett. Nyári Krisztián, így szerettek ők. A szívem mozdult meg, hát él még bennem. Gárdonyi Géza és Tóth Ilona. Gárdonyi Géza 44 éves volt, amikor 1907-ben a nagyváradi vasútállomáson először találkozott a 20 éves fiatal tanítónővel, Tóth Ilonával. Az írónak abban az évben mondták ki a válását, bár már másfél évtizede nem élt együtt feleségével. Rossz házassága után nem akart többé megnősülni, sokan ezért egyenesen nőgyűlölőnek tartották. Pedig inkább csak arról volt szó, hogy nem értett a nőkhöz, félszegen közelített hozzájuk, házasságát követő rövid kapcsolatai mind kudarccal záródtak. Nem volt tehetsége a szerelemhez, mondta róla egy bizalmas nőbarátja, Jókai Mórlánya, Feszti Árpádné. Középkorúan is az édesanyjával élt, elzárkózva az emberek elől. Az állomáson megtetszett neki a törékeny halkszavú lány, akiről kiderült, hogy szintén Egerbe való. Legközelebb már ott az almagyari szőlőkben találkoztak Szüretkor. A már ismert és népszerű író nem véletlenül járt arra, tudta, hogy Ilonát hol kell keresnie. Rövid beszélgetés után hazatért. Aznap szakított megrögzött aglegény szertartásaival, sem a folyóírással, sem titkos írással írt naplójába nem írt semmit, még csak hegedűjét sem vette elő. Ehelyett sok év után újra verset írt. Néhány nappal később összeszedte a bátorságát, és ellátogatott a Remény utcai kocsmába, ahol Ilonka esténként besegített rokonainak. Hóna alatt boldogtalan házassága történetét feldolgozó, az a hatalmas harmadik című regénye díszkötéses példányát szorongatta. Magának hoztam, mondta a lánynak. Így indult Tóth Ilona és Gárdonyi Géza, különös, ki nem mondott szerelme. A lány, akit az író Milának vagy Milicának nevezett el, lényegében oda költözött a Gárdonyi házba. Rendben tartotta az író papírjait, intézte hivatalos ügyeit, takarított. Ha a Gárdonyi beteg volt, vagy csak hipokondriája kínoszta, ápolta is. Esténként a kertben ülve az író neki olvasta fel regényei elkészült fejezeteit, vagy éppen az újonnan született szerelmes verseket, köztük a lánynak címzett Ősz van címűt. Gárdonyi számára Mila testesítette meg az ideális eszményi nőt, róla mintázta az istenrabjai Margitját, vagy az Ida regénye főalakját. E tartózkodó szerelemről nem nyújt sok információt az író egyik naplója sem, sem a többé-kevésbé a nyilvánosságnak szánt rendes napló, sem a titkos írással írott változat. Gárdonyi számított rá, hogy előbb-utóbb megfejtik majd a titkos írást, a naplóban köszöntötte a jövőbeli olvasót. Mégsem csak a titkolózás lehetett önmagában a furcsa némaságoka, hanem valószínűleg az is, hogy Gárdonyi és Mila talán egymásnak sem mondták ki soha, miféle kapcsolat van közöttük. Ilona egy idő után férjhez ment, de közben maradt az író mellett. Nem tudni, hogy a férj sejtette valamit felesége és Gárdonyi furcsa viszonyáról, minden esetre a házasság nem volt boldog. Egy időre Máté Kovics is munkát kapott a Gárdonyi házban. Korrektori és szerkesztői feladatokat látott el az író mellett, és minden bizonnyal rossz szemmel nézte felesége és munkaadójuk bizalmas viszonyát. Milával ekkor már látványosan nem éltek jól, s a városban útjára indult a pletyka Gárdonyi miatt. Ilonkát nem érdekelte, mit beszélnek az emberek, minden nap eljárt az íróhoz. 1922-ben Gárdonyi már sokat betegeskedett, néha napokig ágyban maradt, csak akkor kelt fel, mikor Mila megérkezett. Orvosa pesti gyógykezelést javasolt neki, de visszautasította. Október 30-án délelőtt az író édesanyja benyitott fia szobájába, és azt látta, hogy Mila és Géza egymás kezét fogták. Hagyja pihenni, mondta az öregasszony, de a fia nem engedte, hogy Mila kimenjen a szobából. Még egyszer utoljára pipára gyújtott, és riadtan konstatálta, hogy baj van, nem látja a füstöt. Onnantól nem engedte el Mila kezét. Tőle búcsúzott el elsőként, jó éjszakát, Istennek kedves angyala. Egy ideig még csendben nézte az asszonyt, majd behunyta a szemét, mindennek vége. Szép volt, mondta, és elaludt. Éjfélkor még magához tért, elköszönt fiaitól és anyjától is. Hajnalban érte a halál. Gárdonyi halála után Ilona elvált a férjétől. Az egriek közül egyre kevesebben tudták, ki az az öreg nő, aki minden este fehér ruhában megy fel az egri várba Gárdonyi sírjához. 1963-ban halt meg.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Szép holnap vár.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a 2008-ban alakult Berka együttes legfőképp a moldvai csángók zenéjét tolmácsolja változatos módon. E tájegység iránti elköteleződésüket a több mint egy évtizede tartó, két hetente megrendezendő táncássorozatukkal is bizonyítják. Munkásságuk eredményeként több száz felnőtt és gyerektáncház jött létre ez idáig. A zenekar emellett nagy sikerrel koncertezik Európa szerte. Fellépéseik alkalmával a moldvai mellett a gyimesi, a felcsiki és a somogyi muzsikát is repertoárjukra tűzik, de szívesen játszanak középkori zenét is. Az együttes felállása az elmúlt években sok változáson ment át, de a korábbi és a jelenlegi aktív tagokra egyaránt jellemző, hogy céljukként tűzték ki a szakmai tudás és a zene iránti szeretetük megőrzését, ami azonban minden szakmai szempontot felülír a Berka filozófiájában, az a zenekaron belüli baráti szálak ápolása, a tagok családjának, gyermekeinek bevonása a Berka közösségbe. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Berka együttes felvételeiből válogattunk önöknek. Kellemes zenehallgatást kívánunk!
Keljetek fel, bolyírók, keljetek fel, bolyírók, gyújtsátok meg gyertyákot, nyissátok ki az ajtókat, tősítek meg poharakat, vessétek meg epadokat, Isten adjon minden jót, Isten adjon minden jót, diófából koporsót, leveliből lepedőt, zágaiból szegezőt, gyökeriből hangyázót. Fogadj hozzám, Úr Istenem, fogadj hozzám, Úr Istenem, fekszem ez ágyamba, koporszomba büntetem. Adj három angyalt te fejemhez, adj három angyalt te fejemhez. Egyebegyelekemet Krisztus Urunknak e markába, megzsendítik-e harangot, kicsülének ez angyalok.
az állapaimat. Új Jézus Krisztú az ajtómat. Én eljutok nektek.
Kicsülnek ez angyalok, mely Gyorgya mellett őreznek. Őrezzetek szent angyalok az ablakimat, Úr Iszus Krisztus ez ajtómat. Én amikor meghalok a mennyországba, bémítsetek, Isten adjon, erre adjon, mennyországba elet adjon,
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Berka együttes repertoáriából készült összeállításunkat hallották, a műsor Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
Délidőben.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Domán Vivian hírszerkesztő, Turi Sarolta zenei szerkesztő és Fehér József technikus nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, Jézus az Isten iránti és az ember iránti igaz szeretet kinyilatkoztatása. Azé a szereteté, amely odaadja önmagát és nem birtokol. Azé a szereteté, amely megbocsát és nem követel. Azé a szereteté, amely segít és sosem hagy el. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolata után műsorismertetésünk következik. Hamarosan kezdődik a közelkép. Ebben a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola pódium beszélgetését adjuk közre. Vendégünk Földi Kovács Andrea, a Védett Társadalom Alapítvány vezetője. 14 óra 35 perckor a Neuma egyházzenei műsorunk hétfői adását ismételjük meg. 14 és 15 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk. Műsorunkban a 2026-os év madár jelöltjeiről lesz szó, majd Fekete István Júliusban című novellája hangzik el. Az óra második felében Robert Fulkham Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának következő részét Tóth Levente színművész olvassa fel. Rádiónk is újszállási frekvenciáján ekkor a szülőföld szól. Műsorunkban először a Gyöngyösi csúcsokon túl című, a fiatalon elhunyt Kis Péter hegymászó emlékkiállítására látogatunk. Utána a Főegyházmegyei Könyvtár Bél Mátyás kiállítását mutatjuk be. S végül egy nemrégiben megjelent könyvről szólunk. A 15 órakor elhangzó hírek után Homa János olvassa fel hétvégi levelét, majd a hitvalló témája a barátság. Erről Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélget. A 16 órai hírek után az értékadóban a Vinculum Caritatis közösség papi ágának lelki gyakorlatáról Tóth Gábor füzéri plébánost hallják.
Második nap ugye a nap megszentelése. Isten bármikor megjelenhet az életünkben, hasonlóképpen, mint Mózes vagy Illés életében. Az én idő mellett kell, hogy Isten idő is legyen. Átgondolhatjuk azt az előző gondolatmenethez kapcsolódva, hogy hol a helyem a dolgok rendszerében. Például, ha megnézünk egy csoportképet, általános iskolást, középiskolás vagy tablóképet, akkor hogyan viszonyultunk egymáshoz, hogyan viszonyultam az Istenhez, és hogyan viszonyultam önmagunkhoz. Tehát azért jó ezeket a retróképeket vagy csoportképeket visszanézni, hogy megtudjuk, hogy hol volt a helyem a dolgok rendszerében.
A 17 órakor elhangzó regionális hírek után a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit hallgathatják meg. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából. Ezután híreket mondunk. 18 óra 40 perckor kezdődik a Keresztény Közéleti Akadémia. Témánk: Bagár Iván evangélikus lelkész ostrom naplója, amely a közelmúltban került elő, könyvalakban is megjelent. A 19 órai hírek után az iránytűben Konyári Györggyel, a Matthias Corvinus Kollégium miskolci képviseletvezetőjével beszélgetünk. Kiderül, hogy a Roma Tehetségprogramnak augusztus 10-e éjfél, az egyetemista programnak augusztus 4-e éjfél a jelentkezési határideje. Szó lesz még az idei MCC Festről, a képzések céljairól és a külföldi tanulmányutakról is. 19 óra 45 perckor Nyulász Péter Ciprián című regényének 17. része hangzik el az Esti mesében. 19 óra 50 perckor a Lélek szavában az egyházzal kapcsolatos anyagi kötelezettségeinkről Kormos Csaba atya elmélkedését hallgathatják meg. 19 és 20 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. Az óra első felében vendégünk Fáj Eszter Franciska ferences kisnővér. Majd folytatjuk a múlt alkalommal megkezdett beszélgetésünket Muhari Máté atyával a templomi viselkedés szabályairól. Ezután az Okos és a Balga szüzek példabeszédének értelmezését hallják. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor az Életünk című műsorunkban Bárdos Istvánnal, a Miskolci Air Partner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjével többek között az idei utazási nyaralási lehetőségekről beszélgetünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindent adnék valakiért, de magam küldöm el. Néha akarom, hogy mindenki jöjjön, de becsukom az ajtót. Néha elalszom a telefonon, mert senki nem felel. Csak kérdem, miért van így, már senki nem válaszol. De vannak és azt súgják, elképzelt szerelem. Néha kinézek az ablakomon, nem történik semmi. Rögtön lehúzom a redőnyöket, nem jön, aki kell. Néha fékezném az álmaimat, de ez az, ami szágult ré. És most jó lenne, ha itt lennél, s magaddal vinnél. De hogyha kérdeném, már senki más nem felel. De vannak álmaim, és azt csúgják, elképzelt szerelem. Lehet, hogy soha nem érzem, s én soha nem kérlek, hogy ugyanúgy vár, mint én. Keress az álmaidban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én. És ugyanúgy érzem, és ott várok az út végén. Kereslek álmaimban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én. Egyszer újra arra ébredek, hogy kinyílik az arra. Akkor odaállhatnék elég, ugyanúgy, mint rég. S akkor fékezném a vágyaimat, bár ez az, ami szágult rég. Ezért jó lenne, ha eljönnél, s magaddal vinnél. De hogyha kérdeném, már senki más nem felel. De vannak állapotok,